Közben hagyj imádkozzam Pistiért. Drága atyánk, szeretném eléd hozni Pistit. Imádkozom, hogy kérlek, adj neki hangot. Adj neki hangot tőled. Kérlek, hogy törzs be a te szent lelkeddel is, és szólj általa a szíveinkhez. Kérlek, hogy nyisd meg a szívünket, és az, amit ma egyen-egyenként nekünk személyesen üzenni akarsz, azt tudjuk megérteni, tudjuk hazavinni, és azt szerint élni az életünket. Az Úr Jézus nevében kérem ezt. Amen.
Ma egy olyan vasárnap van, amikor egy kicsit hidegebb van itt, ugyanis kicserélik a kazánt ebben az épület részben, úgyhogy nincs túl meleg. Ezért arra gondoltam, hogy ma mind a 100 pontot végigmondom, és minden pont után fölállunk és leülünk jó, és a végre nagyon melegünk lesz, és nem fogunk fázni. Benne vagytok? Nem lesz 100 pont, jó? De megcsinálhatjuk, mindig fölállunk egyet, és leülünk utána, és akkor mindig megyünk a következő szakaszra. Nagyon sok szülő van itt. Bizonyára a szülőknek van egy olyan élménye, hogy amikor a gyerekeinket elengedjük, valahová elutaznak, táborba mennek, bárhová, akkor az utolsó 2 percben még elmondunk 15 olyan dolgot, hogy vedd fel a sapkát, vigyázz erre, vigyázz arra, időbe gyere vissza, küldj egy SMS-t, hogy tudjam, hogy hol vagy. Szóval elmondjuk ezeket a fontos üzeneteket, ezeket újra és újra elmondjuk mindig a gyerekeinknek. Szerintetek ebből mennyit fognak föl? Valószínűleg utána megkérdeznénk, hogy tudod most anya mit mondott? Nem. Ezekre kevésbé figyelnek azért, mert újra és újra ugyanezeket hallják. És tudjátok, van egy olyan tulajdonságunk nekünk embereknek, hogy amit újra és újra mindig hallunk, egy idő után immunisak leszünk rá, és ezt tudjuk, már nem foglalkozunk vele, annyira nem is figyelünk oda rá. Mégis, amikor szellemi dolgokról van szó, vagy Isten igéjéről van szó, akkor újra és újra Isten üzen nekünk dolgokat. Néha semmi újat nem mond, mindig ugyanazokat mondja. És ezt nem azért mondja, hogy ugyan persze tudjuk, ez legyen a reakció, hanem azért, hogy komolyan vegyük. Pál apostol például a filippi gyülekezetnek mond egy olyat, amikor újra és újra elmondja nekik ugyanazt, és valószínű, hogy nem vették az adást, tehát hogy szükség volt ismételgetni dolgokat. Azt mondja nekik, hogy ugyanazt írom nektek, engem ez nem fáraszt, hát titeket pedig építeni fog remélhetőleg. Hát én azt remélem, hogy amikor adventről beszélünk, akkor erről rengeteget hallottunk már. Újra és újra minden évben jön az advent, újra és újra halljuk az adventi üzenetet, hogy ez ne, engem nem fáraszt, bennünket megépítsen, hogy Isten igéje tudja elvégezni a munkáját. Ma délelőtt egy példázatot szeretnék felolvasni a Máté 21-ből. Ez a példázat a szőlőmunkásoknak a példázata, és hallgassuk meg. Jézus tehát ezt mondja, amikor Jeruzsálemben van a templomban, elég sok ember van körülötte, olyanok is, akik szívesen hallgatják őt, és olyanok is, akik kevésbé szívesen hallgatják őt, és ezt mondja Jézus. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne, azután bérbe adta a munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte a szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Azután ismét küldött szolgákat, többet is, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiút, így szóltak maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és azután miénk lesz az örökség. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel a gonosznak gonoszul kell válaszolni, elveszti őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak a gyümölcsét. és aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmozsolja. Amikor a főpapok hallották a példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta, mármint Jézust. Arra gondoltam, hogy közösen próbáljuk értelmezni ezt a példázatot, és ahhoz, hogy tényleg értjük, szükség van arra, hogy a szereplőket beazonosítsuk, hogy pontosan ki kicsoda ebben a történetben. Ha megnézzük a szereplőket, akkor azt látjuk, hogy van egy gazda, aki nem más, mint az Isten, a mindenható Isten, a teremtő Isten, aki ennek a történetnek a főszereplője. Aztán látunk egy szőlőt, amit a gazda ültetett. Ez nem más a példázatban, mint Izrael, vagyis a választott nép, akit Isten elhívott, és egy nagyon különleges feladattal bízta meg ezt a választott népet, hogy az Istennek gyümölcsöt teremjen. Aztán van egy kerítés is, körbe van kerítve ez a szőlő, tehát nem átjárható, vagy nem rugalmasan kezelhető ez a dolog. Ez azt is jelenti többek között, hogy Isten kinyilvánította a tulajdonjogát, és azt mondta, hogy ez a szőlő az enyém, mert a kerítés az tulajdonképpen a tulajdonjog kinyilvánítása, ugye? Tehát ha neked van egy területed, egy földed, vagy ingatlanod, vagy bármi, és amikor a kerítést fölépíted, az azt jelenti, hogy ezen belül én vagyok az Úr, ezen kívül meg nem tudom ki az Úr, de hogy ez az enyém. És amikor Isten a kerítést megépíti, vagy megfogalmazza Jézus a példázatban, az azt jelenti, hogy ő a tulajdonjogát kinyilvánította, ez az enyém. Aztán azt is mondja, hogy őrtornyot és borsajtót épített, ezt lehetne bonyolítani még, de nagyon egyszerűen, én csak annyit mondanék, hogy tulajdonképpen ez kifejezi azt is, hogy Isten kulcsra készen megcsinált mindent. Ugye, tehát megvan a terület, alkalmas a föld, ott van a szőlő, ott van a borsajtó, ott van a őrtornyot. Szóval minden megvan ahhoz, hogy működőképes legyen egy ilyen vállalkozás, ami a szőlőtermeléssel kapcsolatos. Vannak munkások, akiket ő megbízott azzal, hogy ebben a szőlőben végezzék a munkát, és jól dolgozzanak. Ezek a munkások nem mások, mint Izraelnek a vallási vezetői. Ők vannak megbízva azzal, hogy az Istennek az üzenetét képviseljék az emberek felé. Aztán azt is tudjuk a példázatból, hogy a gazda, a mindenható Isten bérbe adja ezt a területet, odaadja ezeknek a munkásoknak. A bérbeadás az akkor is azt jelentette, mint ma. Ha én bérbe adom azt, ami az enyém, az továbbra is azt jelenti, hogy én vagyok a tulajdonos, de te használhatod, és valamivel jogosult vagyok, hogy kifizessél engem. És abban az időben ugyanúgy megvolt, vagy pénzzel kifizették, vagy pedig a terménynek egy részével, vagy felesben dolgoztak, tehát ugyanúgy, mint ahogy ma mindenféle üzleti lehetőség volt. Tehát ez működött, amikor bérbe adta a gazda ezt a szőlőterületet, akkor ő jogosan nyilvánította ki azt, hogy igen, nekem jogom van ahhoz, hogy a bevételeknek egy része az enyém legyen, hiszen én vagyok a tulajdonos. És amikor más országba távozott, a gazda, hát itt ebben az esetben maga mindenható Isten, ő a mennyországnak a képviseletében van, tehát ő nincs itt fizikálisan, de a lehetőség megvan a munkásoknak arra, hogy a lehető legjobb munkát elvégezzék. Vannak más szolgák, akiket a gazda küldött, nem azokat a munkásokat, akik ott dolgoztak, hanem akiket elküldött azért, hogy a megfelelő időben, tehát a szüret idején, amikor leszüretelték a szőlőt, akkor egy bizonyos részt elvigyenek a gazdának, mert az jogosan járt neki. Ezek nem más, mint az Isten képviselő emberek, főleg az Ószövetségben ezek a proféták voltak, akik újra és újra kinyilvánították. De az Isten azt mondja, hogy... És akkor mindig elmondták az Istennek az üzenetét. És van még egy fontos szereplő, akit be kell azonosítanunk, a gazdának a fia, akit végül elküldött, hiszen a szolgák kevés eredménnyel jártak, elvégezték a munkájukat, de nem sok lett a hatás. Végül úgy dönt a gazda, hogy a fiamat küldöm el, és ő fogja majd bejelenteni azt, hogy a gazdának a képviseletében itt vagyok, és kérem azt, ami az enyém a tulajdonjogom alapján. Ő pedig nem más, mint maga Jézus Krisztus. Na hát ezek alapján már nem is kell semmit mondanom, most már mindent tudunk, igaz? Nagyon egyszerű ez a példázat, amit Jézus elmond. De mégis, ha kivetítjük ezt a teljes üdv történetre, akkor egy érdekes dolgot lehet látni. Egy nagyon egyszerű ábrát fogok mutatni. Ez az egyszerű ábra, hát nem mutatja meg a teremtéstől egészen a végidők legutolsó mozzanatait, de a példázat alapján kicsit beazonosíthatjuk, hogy Jézus miről is beszél. Ebben a nagyon egyszerű példázatban, tehát az első sárga nyíl, amit látunk a képnek a bal oldalán, ott van Izrael, vagyis a szőlő ültetése, meg a kerítés, meg minden, tehát ezzel kezdődik a példázat. Aztán jön egy ószövetségi korszak, miután Isten a választott népet elhívja is, elindul a választott népnek az élete. Van egy ószövetségi korszak, amiben a szőlőmunkások ott dolgozhatnak, a vallási vezetők, a megbízott vezetők képviselhetik Istent. Tudjuk a példázatból, hogy ezt kevésbé jól vagy eredményesen tették. És jönnek a proféták újra és újra különböző korokban, különböző emberek, akiket Isten elküld azért, hogy gazdaként bejelentse, hogy figyeljetek, ez így nem jó. Mindaz, amit tesztek, ez nem így kell, hanem úgy kell, ezt én nem tartom jónak, ezt jónak tartanám. Tehát újra és újra jönnek a profétai üzenetek, és az ószövetségi szakasz akkor ér véget, amikor a gazda úgy dönt, hogy a fiát elküldi, vagyis Jézus Krisztus eljön erre a világra, és bejelenti, hogy a gazda képviseletében van itt, tulajdonképpen azt mondja, hogy én egy vagyok az atyával, de a fiúnak a jelenléte ebben a világban azzal végződik, hogy az emberek keresztre feszítik. A példázatból nem derül ki, hogy itt példázat nem foglalkozik azzal, de nem ezzel ér véget a fiúnak a története, hogy keresztre feszítették, vagyis megölték, hanem az, hogy föltámad és visszamegy a mennybe. De aztán a fiúnak a megölése és a feltámadása után jön egy olyan szakasz, ami már a mi korszakunk, az új szövetségnek a korszaka, ami nem más, mint a várakozásnak a korszaka, ugyanis a Bibliából tudjuk azt, hogy a gazda egyszer újra meg fog jelenni a fia képviseletében, a fiát fogja küldeni, és újra lesz egy elszámolás azzal kapcsolatban, hogy ki hogy élte az életét. Jézus egyszer vissza fog jönni, és ez az első visszajövetel, ez valószínűleg az elragadtatásnak az eseménye lesz, és ezzel tulajdonképpen már a végidőknek az eseményei következnek be. Tehát ez az egyszerű kis ábra azt mutatja be, hogy hol tartunk most a végidőknek a folyamatában, közel vagyunk mindahhoz, amit Jézus a végidőkkel kapcsolatban mondott. Oké, első pont vége. Álljunk föl, oké, kicsit mozogjunk, senki ne fázzon meg, nehogy a kőszikla gyülekezet legyen az oka annak, hogy bárkinek is gondjai lesznek az egészséggel. Mozgassuk meg magunkat, közben reméljük, hogy a hőmérséklet is emelkedik itt kazán nélkül is, vagy fűtés nélkül is. Oké, köszönöm, foglaljatok helyet. És amiről fogok beszélni, hogy a példázat alapján egyrészt tudjuk, hogy Jézus vissza fog jönni, tehát lesz egy elszámolás, és ezzel kapcsolatban néhány dolog, amit Jézus Krisztus ebben a példázatban bemutat. Az első a hatalom és a tekintélynek a kérdése. Ha valaki elolvassa ennek a példázatnak az előzményeit, akkor azt tudjuk, hogy Jézus elérkezik Jeruzsálembe a tanítványaival, ahogy megérkezik Jeruzsálembe, sok minden történik, dicsőségesen bevonul Jeruzsálembe. Van egy olyan szakasz, amikor arról olvasunk, hogy a templomba is bemegy, és akkor ott rendet csinál. Ez nem mindenkinek tetszik, van akinek igen, van akinek nem. És aztán újra és újra Jézus megjelenik a templomba, és beszél azoknak az embereknek, akik ott vannak. És a hallgatóságban ott van az akkori vallási vezetőknek az elit része, meg ott vannak egyszerű emberek is, akik hallgatják. És a vallási vezetők föltesznek egy komoly kérdést Jézusnak, figyelik mindazt, ami ott történik, hogy megtisztítja a templomot, Isten országáról beszél, erővel és hatalommal beszél, és azt kérdezik tőle, hogy álljon meg a menet, mielőtt bármit is mondasz, meg bármit is teszel, tisztázzunk valamit. Ki küldött téged? Honnan jöttél? Ki a megbízód? Milyen hatalommal teszed ezeket a dolgokat? És erre Jézus nem ijed meg tőlük, azt mondja, oké, én is kérdezek tőletek, ha megmondjátok, hogy János milyen hatalommal végezte a szolgálatát, akkor én is megmondom, hogy milyen hatalommal végeztem. Mondjátok meg nekem, hogy János Istentől kapta a megbízatást, isteni hatalommal végezte a munkáját, vagy csak emberi megbízatás volt mindez. És erre teljesen összezavarodik a vallási vezetők gondolata meg a rendszere, elkezdenek egymás között beszélgetni, és azt mondják, hogyha azt mondjuk, hogy Istentől van, akkor egyből azt mondja, akkor miért nem hittetek neki? Ti miért nem voltatok ott, amikor ő hirdette az Isten országának az üzenetét? Ti miért nem keresztelkedtetek meg a Jordánban? Ti miért nem vallottatok bűnöket? Miért nem voltatok ott, ha azt mondjátok, hogy az Istentől van? Tehát ezt elvetették, azt nem mondhatjuk, hogy az Istentől van. De hát ha azt mondjuk, hogy az emberektől van, akkor az veszélyes, mert rajtunk kívül mindenki azt mondja az egész országban, hogy János egy próféta volt, akit az Isten küldött. Tehát ha mi azt mondjuk, hogy az emberektől van, akkor teljesen hiteltelenek leszünk. Hát az pedig az ilyen vallási vezetők nem szeretik, hogyha hiteltelenné teszik magukat, vagy mások őket. Tehát inkább bevállalták azt, hogy hát Jézus, erre nem tudunk válaszolni, fogalmunk sincs. És tudjátok, mit mond Jézus? Hát oké, akkor én sem mondom meg, hogy én honnan jöttem, én sem mondom meg, hogy milyen hatalommal teszem ezeket a dolgokat, menjünk tovább, oké? Tehát leszereli őket. Viszont Jézus mégis mond valamit, és elkezd beszélni a hatalomról is. És tulajdonképpen elmondja, hogy milyen hatalommal teszi ezeket, csak nem direktbe, hogy én Istentől jöttem, hanem példázatokon keresztül kezd el beszélni, amit bizonyos emberek értenek, más emberek kevésbé értenek. És egyből következik két példázat. Az első példázat, amiről most nem fogunk foglalkozni, az nem más, mint az a történet, amikor a gazda azt mondja az egyik fiának, hogy gyere és dolgozz a szőlőmbe, és az egyik azt mondja, hogy oké, megyek, de nem megy el. A másik fiának is azt mondja, gyere és dolgozz a szőlőmbe, és ő azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, én nem akarok dolgozni, de aztán végül is meggondolja magát, és mégis. Tehát van ez a példázat. Ezt mondja el Jézus, és ezt követően jön a gonosz szőlőműveseknek a példázata. És ezért merül fel ez a hatalomnak a kérdése. Hogy milyen hatalommal teszi Jézus mindazokat? Milyen hatalommal teszi azt, hogy bemegy a templomba és kidobál mindent, ami neki nem tetszik? Milyen hatalommal gyógyítja meg a betegeket? Milyen hatalommal támasztja fel a halottakat? Milyen hatalommal beszél az Isten országáról? És hogy van az, hogy amikor Jézus beszél, akkor az emberek egyszerűen figyelnek rá, amikor ezek a díszes vallási vezetők kiállnak és elkezdenek szónokolni, akkor meg az emberek ásítoznak, és senkit nem érdekel a téma. Itt van valami különbség. A hatalomnak a kérdése. Hogy milyen hatalommal végezzük a munkánkat, hogy Isten milyen hatalmat adott Jézusnak. Itt azért szeretném, hogyha megállnánk, mert fontos tudni azt, hogy neked, nekem, mindenkinek, aki újjászületett ember, Isten adott hatalmat. Ezt jól értsük. De tudjuk, hogy Isten adott nekünk hatalmat. Nem is keveset. Hatalom van abban, hogy beszélünk, hatalom van abban, amit teszünk. Sok mindenben megnyilvánul az Istennek a hatalma az életünkben. És ezzel a hatalommal jól kell élni. Apostolok cselekedetében olvasunk egy olyan történetet a 19. részben, amikor Pál apostol végzi a munkáját, és ott is azt tűnik ki az embereknek, hogy nagy hatalommal végzi a munkáját. Démonokat űz ki, betegek gyógyulnak meg, olyan módon hirdeti az Istennek az országát, hogy az emberek megtérnek, megváltozik az embereknek az élete. És akkor az emberek nem azt kérdezik, hogy Pál, te milyen hatalommal teszed, hanem annyira szimpatikus volt ez a hatalmi téma. Tudjátok, a világon az, hogy hatalma legyen valakinek, az mindig szimpatikus, tehát hogy mindig sorba állnak sokan, hogyha hatalmat osztogatnak. A hatalom kérdésével kapcsolatban azt olvasjuk a Bibliában, itt az abcselben, hogy nézik Pál apostolt, és azt mondja, ez nem semmi, amit ez csinál. Próbáljuk meg mi is. És olvasunk egy olyan emberről, egy papnak a fiairól, Skéva fiairól, akik tulajdonképpen látják külsőleg mindazt, amit Pál tesz, és beállnak ördögűzőnek. És elkezdik hirdetni, hogy ők is akkor Jézus nevében most már démonokat űznek, és hogyha valakinek van ilyen problémája, akkor nyugodtan jöhet hozzánk, és akkor mi majd segítünk neki. Elkezdték ezt a hatalmat gyakorolni. És azt mondja a Biblia, hogy ahogy elkezdték a hatalmat gyakorolni, és tényleg démonoktól megszállott emberek megjelennek ott a Skéva fiainál, akkor ebből a hatalomból semmi nem működik, mert a praktikát tudják, hogy mit kell mondani, meg Pál apostol mit csinált, és próbálták másolni, de erő nem volt benne, teljesen üres volt az egész, és az történt, hogy a démonoktól megszállt emberek ráugrottak ezekre a gyerekekre, férfiakra, letépték a ruhát róluk, megszégyenítették őket, és aztán összeomlott a rendszer, és tulajdonképpen megszégyenülve eltűntek. Tettek valamit, de nem volt hatalmuk hozzá. Az isteni hatalom, ami szükséges ahhoz, hogy az Isten országát képviseljék, az hiányzott belőle. És mivel neked és nekem, akik újjászületett emberek vagyunk, van hatalmunk az Isten országát képviselni, ez nagyon fontos kérdés, hogy egyrészt tudjuk-e ezt, másrészt tudjuk-e ezt a hatalmat gyakorolni. Amikor neveljük a gyerekeinket, isteni hatalommal tesszük ezt, vagy sem. Amikor éljük az életünket és döntéseket hozunk, vagy más emberekkel kapcsolatban, magunkkal kapcsolatban, ezt az isteni hatalmat gyakoroljuk, vagy sem. Amikor a keresztény szolgálatban vagyunk, akkor ezzel a hatalommal bírunk, vagy nem. És elvileg azt mondhatnánk, hogy biztos persze, hát valami csak működik, nem? De mi a titka annak, hogy Jézusnál működött ez a hatalom, Pálnál működött ez a hatalom, és hogy nálad vagy nálam is működjön ez az isteni hatalom. Hogy amikor emberek látnak, akkor azt mondják, hogy de jó lenne, hogyha én is úgy tudnám élni az életemet, mint ő. De jó lenne, hogyha én is úgy tudnám nevelni a gyerekeimet, mint ő. De jó lenne, hogyha én is olyan jó döntéseket hoznék, mint ő. Vagy de jó lenne, hogyha én is úgy tudnék embereken segíteni, vagy embereket fölemelni, mint ő. Mert ott isteni hatalom van, míg másoknál ez az isteni hatalom, ez kevésbé van meg. Ez az isteni hatalom nagyon egyszerűen működik. Minél inkább egy ilyen személyes, közeli kapcsolatban vagy az Istennél, annál inkább működik az isteni hatalom. És minél inkább valaki eltávolodik az Istentől, az Isten számára információ lesz, vagy a Biblia számára csak egy üzenet lesz, de nem tudja megélni ezt, és nem járja át a szívét, lelkét mindaz, ami az Istentől jön, akkor marad csupán csak a praktika, és elmarad belőle a tartalom, elmarad belőle az isteni hatalom, az isteni munkának az ereje, vagy a Szentléleknek a jelenléte. Amikor valaki elkezd közel jönni az Istenhez, betöltekezik az Isten jelenlétével, örömmel tud imádkozni, örömmel tud Bibliát olvasni, örömmel tudja szolgálni az Istent, ez az isteni hatalom ez elkezd működni az embereknek az életében. És ez neked is egy lehetőség, hogy ez a hatalom ez ott legyen. A vallási vezetőknek az életében azért nem volt ott a hatalom, mert semmi kapcsolatuk nem volt az élő Istennel. Beszéltek róla, néha jó dolgokat is mondtak, de nem volt egy személyes élő kapcsolat, és a Szentlélek rajtuk keresztül nem tudott semmit elvégezni. Míg ott volt Jézus, aki meg nagyon közeli kapcsolatban volt az atyával, a gazdával, és ez a hatalom elkezdett megnyilvánulni. Amikor a hatalom kérdéséről van szó, akkor nagyon fontos tudni azt, hogy az életed nem attól lesz nagyszerű, hogy mi van írva a névjegykártyádra, vagy mit tartanak rólad az emberek úgy általánosságban, hanem az határozza meg alapvetően az életedet, meg az életemet, hogy az isteni hatalom hogy működik benne. Én sok nagy embert láttam már, biztos ti is, akinek, hogyha úgy az életét valaki úgy elmondja, hogy ez, meg kicsoda, meg micsoda, meg mit csinált, meg milyen munkásságok, az fantasztikus. De egyébként, ha megnézed, hogy ki ő valójában, mint ember, akkor már nem annyira fantasztikus. Akkor már egy nagy nulla, vagy mínusz. Mert az isteni hatalom valahogy nincs benne. Szétcsúszott az élete, tönkrement ez is, tönkrement az is, ez sincs, az sincs, amaz sincs, ami neki azért szükséges lenne. Az isteni hatalom az rendelkezésre áll, és az a kérdés, hogy amikor Jézus beszél a hatalomról, és azt mondja, hogy a hatalom az működik, a hatalom az van, és Isten mindenkinek adja tulajdonképpen, aki vele élő kapcsolatban van. János élő kapcsolatban volt a mindenható Istennel, és működött benne az Isten hatalma. Jézus élő kapcsolatban volt az atyával, működött az Isten hatalma. És akkor most mondd ki a neved, hogy én, Durko István, élő kapcsolatban vagyok az Istennel, akkor a Szentlélek hatalma elkezd működni rajtam keresztül. Minél inkább bűnös, minél inkább zűrös, minél inkább Istentől eltávolodó életet élek, annál inkább az ez a hatalom, ez csak egy ilyen elméletté válik, és látom, hogy másoknál működik, de én csak szeretném, de nálam nem fog működni. Nos, tehát a hatalom az egy nagyon-nagyon fontos lehetőség. Használd az Istennek a hatalmát úgy, hogy menj közel nagyon az Istenhez. Jön ez a karácsonyi időszak, biztos rengeteg időtök lesz, nem tudtok mit csinálni majd. Használjátok ki, hogy az Istenhez közel menni, hogy az Istennek a szeretete, kegyelme feltöltsön bennünket, és az isteni hatalom elkezd működni. Amikor a adventi üzenetről beszélünk, akkor ez nagyon fontos, hogy készen legyünk. És az isteni hatalom az a készenlétet is segíti az életünkben. Szóval föl vagyok hatalmazva arra, hogy az Isten hatalmát képviseljük, de az Isten nélkül ez nem fog menni. Oké, álljunk föl. Jön a következő pont, jó? Ki az, aki fázik? Oké, akkor, ne, akkor nem kell. Oké, a következő téma a gazdával kapcsolatos, vagy egy kicsit szeretnék beszélni a tulajdonosi szemléletről, ami megnyilvánul ebben a történetben. Néhány hónappal ezelőtt voltam egy rendezvényen, és azon a rendezvényen a vacsora résznél pont egy olyan asztalnál ültem, ahol én voltam egyedül lelkész vagy pap, és rajtam kívül, nem tudom, 4 vagy 5 olyan ember ült, aki mindenki valamilyen üzletember volt, ilyen vállalkozók meg, tehát hogy ezen a területen dolgoztak. És hogy beszélgettünk, földobtam nekik egy kérdést, hogy ha már itt vagyok így lelkészként, akkor leteszteljük az üzletembereket. Elmondtam nekik, hogy óriási problémának látom azt, hogy az ország bizonyos részein tulajdonképpen elnéptelnek gyülekezetek, vagy tönkre mennek gyülekezetek azért, mert ott nincsenek munkahelyek, az emberek fogják magukat, elköltöznek A pontból B pontra, mert ott nem lehet normálisan megélni, és ezért tulajdonképpen egy ilyen nagy átalakulásban vagyunk, és bizonyos gyülekezetek tönkre mennek emiatt. Tehát nem tudnak hatást gyakorolni, mert egyre kevesebben vannak, akik ott maradnak, azok inkább az idősebbek, akik már nem annyira költöznek. Tehát, hogy van egy ilyen probléma, és elmondtam nekik, hogy keresem erre a megoldást, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy az országnak olyan területén, ahol gazdaságilag nincs akkora pörgés, olyan helyeken is a gyülekezetek erősek legyenek, és arra gondoltam, hogy ők tudnak ebbe segíteni, és földobtam nekik, hogy mi lenne akkor, hogyha ti, amikor úgy döntetek, hogy egy új irodát nyittok, egy új, mit tudom, egy üzemcsarnokot indítatok el, vagy egy új üzletágat indítatok, akkor nem föltétlen mindig Budapest és Debrecen, meg Székesfehérvár, meg Győr, meg tehát ezek a városok, hanem mi lenne, hogyha Somogy megye közepén, Békés megye közepén, vagy Szabolcs megye közepén indítanátok ezt el, és ezzel tulajdonképpen munkahelyeket teremtetek, az emberek áldásként élik ezt meg, és akár hívő emberek is ott tudnak dolgozni, és ezzel tulajdonképpen egy ellenhatást lehet kialakítani. Hát elmondtam én naív papként ezt így nekik. Elkezdtek beszélgetni, és az egyik úgy megszólal, hogy figyelj, ez nem fog működni. És mondom, miért nem? Hogy az üzlet a profitról szól. És hát oké, az üzlet a profitról szól. És akkor azt mondták, hogy ez így nem megy, mert hogy oda viszünk egy olyan tevékenységet, ami eleve veszteséges lesz, hát az úgy, tehát eleve nem lehet ezt átvinni a rendszeren, vagy ha mégis átvisszük, akkor ez nem fog működni. Inkább menjünk oda, ahol gyorsan lehet profitot termelni, és ahol van profit, utána abból a profitból inkább támogatjuk az embereket, és mondd meg, hogy kit segítsünk. De hogy a profit a lényeg? Ezek egyébként elkötelezett hívő emberek voltak, akik szeretik az urat, és egyébként minden rendben van velük, tehát nem a maffiával tárgyaltam, hanem tényleg komoly emberekkel. De mégis azt mondták, hogy a profit a lényeg. És hát tulajdonképpen a programom így leállt, úgyhogy kevésbé tudtam elérni náluk azt, amit én szerettem volna. Ezt azért mondtam el, mert ebben a példázatban van egy vállalkozás bemutatva, van egy gazda, aki maga mindenható Isten, létrehoz valamit, és ebben a dologban benne van a profit, benne van az, hogy ő a szőlő munkásokat meg fogja keresni a maga idejében, amikor majd jön a szüretnek az ideje, és el akarja kérni azt, ami az övé jogosan. De mégis úgy látjuk ebben a történetben, hogy nem a profit az első. A mennyei gazda úgy gondolkodik, hogy oké, nekem szükségem van erre, de úgy tűnik, hogy ez nem működik, akkor elküldök még egy embert, meg lelki gondozzuk őket, meg támogatjuk őket, meg profétát küldünk, meg mindenkit küldünk. Hát, ha megváltoznak ezek a drága munkások, és nem lopják el az összes bevételt. Az Isten egy ilyen türelmes gazdaként, vagy türelmes vállalkozóként ott van, és azt mondja, hogy a profit az egyik, hogy nekem jár valami, és azt én szeretném elkérni, de hogyha ez nem megy, azért, mert ezek gonosz emberek, akik nem akarják megadni azt a részt, ami nekem jár, akkor én kicsit eltekintek eddől, nem is annyira ez a fontos, hanem inkább ezek az emberek, és hogy tudnám ezeket az embereket megváltoztatni. Értitek a különbséget? És akkor jönnek a proféták sorba, Az egyiket kinevetik, a másikat megölik, a harmadikat megszégyenítik, van, akinek kicsit több sikere van, másoknak kevesebb. És ebben a tulajdonosi szemléletben, ahogy az Isten gondolkodik erről a szőlőről, ahogy az Isten gondolkodik az emberről, azt mondja, hogy az ember az fontosabb, mint a profit. Az ember az magasabb értéket képvisel, mint az, amit termelni tud, vagy amit vissza tud adni. És amikor már a helyzet egyre rosszabb lesz, azt olvasjuk a történetben, hogy az egyiket megverik, a másikat kővel dobálják meg, és akkor végén meg is ölnek embereket. Tehát, hogy nem működik ez a dolog, Isten már mindent megtett, és mégsem működik a dolog, akkor hoz egy döntést, és azt mondja, hogy akkor inkább áldozatot hozunk, és a fiamat küldöm el. Ez a tulajdonosi szemlélet, ez azt mutatja be, hogy Isten óriási áldozatokat hoz azért, hogy működtesse ezt a szőlőt, úgy, hogy neki ebből kevés a profit. Újra és újra investál, újra és újra befektet, újra és újra tesz valamit azért, hogy működjön a dolog. Ilyen az Isten. Ilyen az Isten, aki a te gazdád is, meg a te teremtőd is, és újra, amikor elég zűrös dolgaid vannak, akkor azt mondja, hogy oké, és nem azt nézzük meg, hogy mennyit adakoztál, hogy mennyit szolgáltál, hogy mennyit adtál vissza, ez most nem számít. Itt van egy ember, aki eltévedt, hogy tudnánk megmenteni, hogy tudnánk megsegíteni. És mivel az Isten ilyen gondviselő Isten, az ilyen Isten kegyelmes Isten, ezért tudsz itt lenni, meg ezért vagyok én is itt. Mert egyébként már régen végünk lett volna. Mert ha a hadseregét küldte volna, hogy behajtsa a neki járó részt, akkor már vége lenne mindennek. Az Isten az, aki áldozatokat hoz, újra és újra kész áldozatokat vállalni, azért, hogy működjön ez a szőlő. És tulajdonképpen ez egyrészt nagyszerű, hogy az Isten ilyen, és átéljük ennek a pozitív oldalát, hogy az Isten sok áldozatot hozott értem. Én nagyon keveset tudtam neki visszaadni, de ő mindig investál belém. Neki fontos Durkó István, még akkor is, hogyha a Durkó Istvánnak nem annyira fontos az Isten. Ilyen a mi Istenünk. De ez tulajdonképpen nem csak az Istenre kell, hogy jellemző legyen, hanem azt mondja a Biblia, azt üzeni nekünk, hogy legyél te is olyan, aki mersz áldozatokat hozni. Aki jó szívvel hozol áldozatot azért, mert látod valakiben az Isten munkáját, látsz egy lehetőséget benne, amit az Isten mutatott neked. És amikor áldozatot kell hozni, persze akkor nem mindig könnyű, ugye? Tehát ez a sokadik mérföldre elmenni, azt is szeretni, aki nem szeret. Akkor is megtenni valamit, amikor úgy érzem már, hogy már 10-szer megtettem, és semmi értelme nem volt. De az Isten azt mondja, hogy tedd meg 11-szer is. Ez az, amikor áldozatot kell hozni. Egyébként bennünk, emberekben bennünk van ez. Gondoljatok bele csak, hogy szülőként áldozat nélkül nem tudnánk működni, ugye? Egy anya mennyi áldozatot hoz a gyerekeiért? Egy apa mennyi áldozatot hoz a gyerekeiért? Itt nem a profit a lényeg. Itt nem az a lényeg, hogy ő most mit fog nekem visszaadni. Eltelt már 10 év az életéből, és mit kaptam én. Nem ez a lényeg. Hanem az, hogy szeretem, az, hogy mindent megteszek érte, és újra investálok. Persze kapok is valamit, de soha nem számolja az ember szülőként azt, hogy most mennyit kaptam, és mennyit adtam, és nézzük meg, hogy ez hogy van egyenlegben, és akkor leülünk, megbeszéljük a családnál, hogy akkor mit kell most már visszaadni, mert most én túl sokat adtam neked. Bennünk van, mert az Isten teremtett bennünket. És amikor adventben vagyunk, és várjuk vissza Jézust, akkor fontos, hogy ez a tulajdonosi szemlélet az Isten szerint való módon legyen meg bennünk. Hogy amikor áldozatot kell hozni, akár a családodért, a gyülekezetedért, az Istenért, az országodért, vagy nem tudom, vagy csak a szomszédért, vagy a munkahelyedért, és Isten kér téged erre, akkor tedd meg boldogan. Ne legyél szomorú, ne legyél keserű utána, hogy hát, és milyen sokba került ez nekem, milyen fáradt vagyok, hogy mennyi pénzbe került ez nekem. Ha az Isten kéri, hogy áldozz, akkor tedd meg boldogan. Mert az Isten meg fog áldani. Mert az Isten is ilyen, hogy boldogan ad, és akkor is ad, amikor már emberileg úgy tűnik, hogy ennek semmi értelme nincs. Tehát ez a tulajdonosi szemlélet nagyon-nagyon fontos, hogy ez működjön az életünkben. Fáztok? Már nem. Akkor menjünk tovább, a következő pontnál állunk fel, jó? A szolgákkal kapcsolatban néhány dolog. Én úgy fogalmaztam meg, hogy a készenlétnek a fontossága nagyon-nagyon kitűnik ebben a történetben. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten olyan, aki először kegyelmesen nyilvánul meg, utána ez a kegyelem, ez működik, tehát egy átalakul egy ilyen végtelen türelemmé, hogy vár, és a végén, amikor már muszáj valamit csinálni, akkor el fog jönni, és akkor lesz egy elszámolás. De a kegyelem és a türelem az ott van ebben a történetben mindenképpen. Amikor elérkezett a szüretnek az ideje, elküldte a szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. Tehát amikor eljött a szüretnek az ideje. Egyébként a munkások tudhatták volna, hogy mikor jön a gazda, nem? Tehát nem a szőlőmetszésnek az idején, vagy nem ismerem a szőlőültetés és a gondozásnak a különböző szakaszait, de hogy nem akármikor, hanem amikor eljött a szüretnek az ideje, learadták a termést, és elosztották, hogy kinek mennyi lesz ebből, akkor oda kellett volna adni azt a részt, ami a gazdáé. És akkor jelennek meg a gazdának a képviselő, hogy itt vagyunk, akkor mi ezt elvisszük. Vagyis teljesen kiszámítható, és teljesen tervezhető, hogy mikor kell odaadni. Tehát nem egy váratlan dolog, nem egy ilyen égből potyant valaki, aki jön, és akkor nem is tudjuk, hogy mit akar. Amikor adventről beszélünk, akkor a Biblia szeretne fölkészíteni bennünket arra, hogy tulajdonképpen mi a szüretnek az idejében élünk, és bármikor jöhet a gazda. Bizonyára sokan voltatok egyetem vagy főiskola időszak alatt, amikor mondjuk vizsgákat kellett egymás után letenni, és hát szerintem 99%-ban úgy működnek az emberek, hogy megnéz, hogy mikor lesz a vizsga, 3 hét múlva, hát akkor most még egy heten van, utolsó 2 hétben elkezdek nagyon keményen tanulni, és akkor levizsgázok, ugye? Tehát addig nem nagyon foglalkozunk vele. De képzeljétek el, hogyha lenne egy olyan egyetem, ahol nem mondják meg, hogy mikor van a vizsga. Beiratkozol, tanulsz, és bármikor mondjuk kapsz egy SMS-t, hogy ma 10-kor. És akkor be kell menni ahhoz a tanárhoz, arra az órára, és akkor vizsga. Bármikor bárki vizsgázhat. Élveznétek? Ez azt jelenteni, hogy ebben a rendszerben tulajdonképpen állandó készültség van, ugye? Tehát bármikor menni kell, és akkor levizsgázok, és akkor boldogan jövök ki, mert kész vagyok. Ebben a korszakban, amiben mi élünk, a szüretnek az idején, az új szövetségnek az idején, azt is mondhatnánk, hogy az üsztörténetnek az utolsó korszakában itt bármikor jöhet a gazda, és bármikor mondhatja azt, hogy na most számoljunk el. Ez nem egy váratlan dolog. És mindenki, aki Krisztussal kapcsolatban van, az nem mondhatja azt, hogy erre nem gondoltam, hát nem is értem, hogy most miről van szó. Hát ha szüret van, akkor el kell számolni a terméssel. Amikor éljük az életünket, nagyon-nagyon fontos, hogy úgy próbáld beprogramozni magad, mintha egy olyan egyetemre járnál, ahol bármikor bárki vizsgáztathat. Mert a vizsga időszak van. Ezt az üdvtörténeti korszakot úgy is nevezhetnénk, hogy a vizsga időszak. Bármikor hívhatnak, hogy most vizsgáz. És ez nem egy kínos dolog, hanem egyszerűen, aki felkészült, az boldogan megy, és levizsgázik, és minden rendben lesz vele. Ez azt jelenti, hogy ezt komolyan kell venni, mert aki nem veszi komolyan, azok az emberek szokták mondani azt, hogy hát én akarom az Istent szolgálni, de majd, ha több pénzem lesz. Én akarom az Istent elkötelezetten majd képviselni, de akkor majd, ha nyugdíjas leszek, és akkor majd sok időm lesz ezzel foglalkozni. Én szeretném az Isten szolgálatába beállni, de majd akkor, hogyha sok pénzem lesz, és abból bőven tudok adakozni. Ismeritek ezt a gondolkodásmódot, hogy most nem, majd akkor, ha, és az a majd akkor, ha, vagy bekövetkezik, vagy nem. Mert semmi garancia nincs. Jézus azt mondja a példázatban, hogyha a szüret ideje van, akkor készülj fel arra, hogy el kell számolni. Tehát a gazdának vissza kell adni azt, ami az övé. És hogyha a szüret ideje van, akkor ebben a szüretben neked is részed van, mert eljön az elszámolásnak az ideje. Egyébként a Bibliában az összes példázatot, ha végigolvassuk, ami az utolsó idők, végidők témájában elmond Jézus, akkor mindegyiknél ott van valami ilyesmi mondat, hogy és megjött a ház ura, és eljött a gazda, és megjelent, és stb. És utána mindig történik valami, amit úgy nevezhetnénk, hogy egy ilyen elszámolás, vagy egy ilyen végső rendezés a dolgoknak. Minden példázat, ami a végidőkkel kapcsolatos, erről szól, hogy megjelenik a tulajdonos, megjelenik az Isten, megjelenik az, aki elindította az egészet, és azt mondja, hogy itt húzzunk egy vonalat, és számoljunk el. És erre akar fölkészíteni bennünket a Biblia, hogy legyünk ilyen felszabadult szívvel tudjuk élni az életünket, és élvezzük a vizsgai időszakot. Az Ószövetség úgy ér véget, hogy Malakiás könyve az utolsó könyve az Ószövetségnek, és ezt mondja Malakiás végén a Biblia, én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Az Ószövetség úgy fejeződik be, hogy ő visszajön. Az Új Szövetség utolsó könyve a Jelenések könyve, ugye? Ha a Jelenések könyvének az utolsó mondatait megnézzük, akkor abban az van, bizony hamar eljövök, amen, jöjj Uram Jézus, Jelenések 22. Vagyis a Biblia minden üzenete arról szól, hogy Isten elindított valamit, elültette a szőlőt, ennek a szőlőnek a gondozása történik úgy, ahogy történik, de egyszer ennek a szőlőnek lesz egy vége, amikor a gazda meg fog jelenni, és azt mondja, hogy itt lesz a végelszámolás. És arra készít föl bennünket az advent, hogy ez a végelszámolás, ez legyen valami fantasztikus örömünnep neked. Ne engedd meg azt a luxust, hogy ez váratlanul érjen, ne engedd meg azt a luxust, hogy ez kellemetlenség legyen neked, vagy ez egy bukás legyen neked. Mert erre akar fölkészíteni, hogy ez egy jó dolog. Hogy amikor a gazdával találkozol, aki megbízott téged, adott neked sok lehetőséget az életre, sok ajándékot, képességet, sok mindent, és majd végül találkozol vele, és lesz egy elszámolás, amiben biztos az van, hogy ő többet adott, mint te. Biztos nem te leszel a pozitív oldalon, meg nem én, de akkor is, hogyha hűséges vagy, ha elkötelezett vagy, ha az atyával megvan ez a kapcsolat, akkor a győztes oldalon fogsz állni. Kész vagy erre? Kész vagy arra, hogy Istennek szánd magad, és azt mondod, hogy én adventben fogom élni az életemet. Hogy az advent ne az legyen, hogy minden évben az utolsó néhány hét az évből, és akkor ilyenkor jó ezeket hallani, meg úgy odaszánom magam, és aztán meg elpárolog az egész, hanem az életünk az advent. Az életünk a vizsgaidőszak, az életünk az elszámolásnak a pillanata, bármikor, bármi megtörténhet ezen a területen. Oké, újabb pont következik. Hanyadiknál tartunk, vagy még a 100 messze van. Fölálljunk? Fázik valaki? Nem? Oké. Akkor az utolsó, a sarokkő. A sarokkőnek az üzenete. A példázatnak a végén, amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, és arról beszél, hogy hát el fog jönni az az idő, amikor a gazda megjelenik a képviselőjével, és elveszi ezt a szőlőt azoktól a munkásoktól, akik gonoszul dolgoztak rajta, és odaadja majd másoknak. Itt a Máté evangéliumban arról olvasunk, hogy a farizeusok és az írástudók egyből tudták, hogy róluk van szó. Ha kinyitja valaki a Lukács evangéliumát és megnézi, ott valami olyasmi van, hogy valamelyik ilyen vallási vezető annyira fölháborodott ezen, hogy beszólt, hogy ez meg nem történhet. Hogy a kezünkből ki nem veheti senki ezt. Azért, mert alapvetően ez az építőkő téma, ez arról szólt, hogy Jeruzsálemben a nagy vallási vezetők, vagy a Sanhedrin, aki irányított ott mindent, és ők voltak a legnagyobb és legtekintélyesebb emberek, úgy képzelték magukat, hogy ők Jeruzsálemnek az építői. Minden egyes döntésükkel, amikor összeülnek és hoznak egy döntést, az egy építőkő Jeruzsálemnek a jövőjétel kapcsolatban. Minden döntésük egy pozitív lépés előre. Minden olyan dolog, amit tesznek, azzal az Isten országát ők építik. Tehát ők így gondolkodtak magukról, tehát volt egy ilyen identitásuk. És amikor Jézus idézi nekik a 118. Zsoltárt, miután hát elmondja azt, hogy az eddigi munkásoknak ennyi volt, vége, ezek meg lesznek ítélve, és új munkások fognak következni, akkor azonnal tudták, hogy róluk van szó. És Jézus azt mondja nekik, hogy emlékeztek, hogy a 118. Zsoltárban van valami leírva. És ez pedig így hangzik, hogy az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ezt azért idézi Jézus nekik, mert ezt minden ünnepen ők is énekelték, amikor az Isten tiszteletek voltak a templomban. Sőt, amikor jött a tömeg, akkor ez az egyik olyan zsoltár volt, amit folyamatosan énekeltek az emberek, ahogy érkeztek az Isten tiszteletre. Ezt mindenki tudta. Ez olyan zsidós láger volt, amint ilyen szellemi üzenettel, tehát nem volt olyan ember, aki ezt ne ismerje. Újra és újra énekeltek a kőről, amit az építők megvetettek, a sarokkőről, és hogy ez milyen csodálatos és milyen fantasztikus a mi szemünkben, meg mindenkinek a szemében. Szóval volt egy ilyen kellemes érzés ezzel a zsoltárral. És Jézus elkezdi mondani nekik, hogy emlékeztek erre a zsoltára? És akkor mit tudnak volna? Persze, hogy emlékszünk rá. Hát mindenki tudta ezt a zsoltárt. És azt mondja, hogy van egy sarokkő, van egy szegletkő, ami egyébként nem a Sanhedrin. Tehát nem ők, akik nagyon építik az országot, meg a város, meg az Isten országát, hanem van egy olyan sarokkő, amit akkor tettek le, amikor az épületet építették, egy hatalmas nagy követ, és arra építették rá utána a házat. És ez a sarokkő, ez magasabb is volt, meg egy kicsit kijebb is állt, mint a fal, tehát ez egy nagyobb dolog volt. És elkezd beszélni Jézus arról, hogyha valaki arra jár, akkor ha nem tud ráállni erre a sarokkőre, tehát nem ez az életének az alapja, hanem csak el akar menni mellette, akkor fölbukik benne. Mert úgy kiállt. Ugye, mint a járdán mész, és akkor van egy ilyen nagy kő, ami egyébként kiáll, és akkor fölbuksz benne. Jézus erre hivatkozik, és azt mondja, hogy aki arra jár, az elesik a sarokkő miatt, és azt is mondja, hogy egyszer majd ez a sarokkő nem lent lesz, hanem fönt lesz, és egyszer valakire ráesik, és azt meg szétmozsolja. Hát ez egy furcsa üzenet így a kellemes zsoltár éneklés után, hogy a csodálatos a mi szemünkben ez a sarokkő minden, de hogy ez nem akármi ez a sarokkő. És maga ez a sarokkő Jézus, aki az egyháznak az alapja, meg Jézus az, aki a gazdának a képviseletében egyszer eljön, és akire ő ráesik, azt szétmozsolja. Vagyis Jézus nem lehet kikerülni. Sem az akkori Sanhedrinnek, meg vallási vezetőnek, sem az akkori embereknek, sem neked és sem nekem. És arra hívja föl Jézus a figyelmet, hogy ő az a valaki, ő a messiás, akit nem lehet csak úgy kikerülni. Ahogy éljük az életünket, vannak emberek, akik sokat bosszankodnak kereszténység miatt, Biblia miatt, Jézus miatt, mert a sarokkő az mindig akadálya az életüknek, mindig fölbotlanak benne. Zavarja őket, mert nem azt csinálhatnak, amit akarnak, és mindig van egy nagy... Szépen kifejezem magam arcfelsés bizonyos élethelyzetekben, mert hát a sarokkő az ott van. Az Isten igéje ott van, az Isten üzenete ott van, és hát ezt nem lehet csak úgy kikerülni, hogy engem nem érdekel. És egyszer majd ez a sarokkő, amikor fönt lesz, és a gazda úgy dönt, hogy elengedi, lesznek olyan emberek, akikre rá fog esni, és azoknak nem fog jól esni ez az egész. Vagyis ez a kellemes zsoltár arról beszél az akkori embereknek is, meg neked is, meg nekem is, hogy ezzel a sarokkővel kell valamit kezdeni. Ha nem akarod, hogy fölbukj benne, és ha nem akarod, hogy rád essen, mind a kettő kellemetlen, ugye? Tehát, hogy ez nem a jó dolgokról szól, hanem ez a negatív dolgokról szól. Ha szeretnéd, hogy ezek ne legyenek, hanem a sarokkő egy áldás legyen neked, akkor főleg itt a Kőszikla gyülekezetben, egymilliószor elmondtuk már ezt az üzenetet, hogy állj rá a kősziklára, hogy állj rá a sarokkőre. Ne akadálya legyen az életednek, hanem egy alapja legyen az életednek a sarokkő. Hogy Krisztus, amit tett, amit mondott, az legyen alapja az életednek. És hogyha ez így van, akkor soha nem fog rád esni, akkor soha nem fog akadályozni téged, hanem egyszerűen felszabadít a jó dolgokra. Egyébként hogy vagy ezzel a sarokkővel? Szokott akadályozni, idegesíteni, vagy... zavarni. Vagy pedig felszabadít arra, hogy de jó, hogy vezeti az életemet. Az advent azt mondja, azt üzeni, hogy legyél kész, és a sarokkőt ne került ki soha. Ha fölbuksz benne, akkor ne akarj tovább menni, hanem rendezd a dolgaidat, és állj rá inkább. Mert ez áldást és biztonságot ad neked. Ez az akkori vallási vezetőknek kevésbé tetszett. Én remélem, hogy a Kőszikla gyülekezet sokkal sokkal pozitívabban fogadja ezt a sarokkő üzenetet, amit Jézus mond, és azt mondjuk, hogy igen, Jézusra van szükségünk. És akkor befejezésül 1 Tesszalonika 4.15-17-ből szeretnék idézni. A végidőkkel kapcsolatban az egyik fontos eseményről beszél a Biblia. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállani a mennyből, és először föltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velünk együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Ha visszamegyek ahhoz a ábrához, amit itt most látni fogunk, ez a második sárga nyíl, amikor a gazda Jézus Krisztuson keresztül eljön és elszámoltatja a szőlő munkásokat, ezzel kapcsolatban beszél Pál apostol is. És ennek az egyik legfontosabb eseménye lesz az, amikor bekövetkezik az elragadtatás. Egy ilyen hármas riadó dolog lesz a mennyben, azt mondja a Biblia, hogy egyrészt riadó a mennyben, hogy elindul az elragadtatás, a főangyal szava kiadja a parancsot, hogy indul az akció, az elragadtatás nevű akció, és az Isten harsonája megszólal, és elindul az elragadtatás. És nagyon érdekes, hogy ezzel az elragadtatással kapcsolatban, ami tulajdonképpen a szőlőmunkások végét jelenti, majd ebben az új szövetségi korszakban, ez azt jelenti, hogy mindezt, a főangyal szavát, az Isten harsonáját, azok, akik nem az úrei, azok nem fogják hallani. De azok, akik az Úrban haltak meg, akik újjászületett emberként haltak meg, és újjászületett emberként élnek, azok azonnal hallani fogják, a halottak is, meg az élők is. És egy szempillantás alatt a halottak is hallják, az élők is, és Krisztus elviszi őket. Ez a megítélése lesz a világnak, amikor az egyház eltűnik erről a világról. Hogy mikor következik be, az mindegy, a készenlét az fontos, de amikor eltűnik az egyház erről a világról, akkor meg lesz ítélve ennek a szőlőnek minden munkása, és lesznek azok, akik elragadtatnak, és az Úrral lesznek, és lesznek, akik itt maradnak, és ebből az egészből semmit nem értenek. El tudjátok képzelni, hogy ugye a hírekben mi lesz majd a CNN, a BBC, meg a Magyar Királyi TV, meg mindenki a világon, meg az Al Jazeera beszél arról, hogy milliók tűntek el, és nem értjük. És próbálnak berendezkedni egy más világban, amikor milliók tűnnek el, és valahogy újra akarják szervezni az életet. Miért? Mert nem hallották a főangyalnak a szavát, és az Istennek a harsonája. Hiába szólt, ők nem érzékeltek ebből semmit. De azok, akik az úrei, azok hallani fogják, és azok ott lesznek. És én ezzel szeretném befejezni ezt a harmadik adventi üzenetet, meg a szőlőmunkásoknak a példázatát, hogy legyél te egy olyan szőlőmunkás itt a Kőszikla gyülekezetben, a családodban, a munkahelyeden, Budaörsön, Budapesten, és nem tudom, hogy hol élünk, mindenhova, ahová Isten vezet bennünket, hogy legyél készen, mert tudod, vizsgaidőszak van, tehát bármikor lehet vizsgázni, és legyél készen azért, mert bármikor azok, akik az úréi, azoknál ez a vizsga, ez nem egy kellemetlen dolog lesz. Ez nem egy ilyen szörnyűség lesz, hogy már a 150. kérdést teszik föl csak azért, hogy valaki szórakozzon veled, hanem ez a vizsga arról szól, hogy az Úr magához vesz, és azt mondja, hogy de jó, hogy találkozunk. Én olyan sokat adtam neked, de te ezt fölfogtad, megértetted, te is olyan sokat adtál nekem, és mivel kapcsolatban vagyunk, ezért mi egyek vagyunk, az Isten családjához tartozunk. Erről szól az advent. Vannak gonosz szőlőmunkások, és vannak olyan szőlőmunkások, akik az Isten dicsőségére akarnak élni. Te mely kategóriába tartozol? Vannak olyan szőlőmunkások, akik ismerik a gazdát, és vannak olyan szőlőmunkások, akik soha nem látták, és nem is tudnak róla semmit. Vannak olyan szőlőmunkások, akik kihasználják a gazdát, ellopnak mindent, és vannak olyan szőlőmunkások, akik a gazdának a javát keresik, és minél többet akarnak a gazdának visszaadni, mert azt tudják, hogy nekik is jó. A kérdés, hogy te milyen szőlőmunkás akarsz lenni. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megállunk itt előtted, azzal az őszinte vágyal, hogy te ítéld meg a szívünket, lelkünket. Akkor is, ha tiéd vagyunk, Urunk, nem akarunk közömbösek lenni, nem akarunk távol kerülni tőled, nem akarunk olyan dolgokat tenni, ami téged bosszant, sőt, az a vágyunk, hogy mindaz, ami velünk kapcsolatos, az életünkkel, a tetteinkkel, a gondolatainkkal, terveinkkel, az legyen összhangba veled. Imádkozom most, Uram, hogy tisztítsd meg a szívünket, lelkünket, életünket, a teljes lényünket, újítsd meg, Uram, hogy készüljünk a veled való találkozásra. És minden nap úgy tudjuk ez élni az életünket, hogy örömmel tesszük, amit teszünk, készek vagyunk áldozatot hozni, készek vagyunk rád figyelni, készek vagyunk engedelmeskedni, mert ez a legnagyobb dolog, ez a legnagyszerűbb dolog a világon. Urunk, kérünk téged, hogy segíts ebben bennünket, és imádkozom azokért, Uram, akik nem a tiéd még, akik ha ebben a pillanatban szólalna meg az Istennek a harsonája, vagy a főangyalnak a szava, akkor nem értenének belőle semmit. Uram, adj nekik újjászületést, megtérést, kegyelmet. Imádkozom azért, Uram, hogy minél többen legyenek azok, akik ezt a vizsgai időszakot úgy élik meg, hogy egyszerűen csak elragadtatunk. Hogy ott leszünk veled, és a bárány mennyegzőjén ott lesz egy nagy ünneplés, egy nagy dicsőség, amiben kifejezed, hogy szeretsz bennünket, és mi is szerethetünk téged. A teljes valóságban, amikor színről színre látunk mindent, és nincsenek kérdések, nincs bizonytalanság, ami már az üdvösség. Urunk, imádkozunk azért, hogy mindenki, aki ma is itt volt ezen az istentiszteleten, ne maradjon le erről a legfontosabb találkozásról. És kérünk, Urunk, hogy áld meg az életünket a következő napokban is. Ne sodródjunk el, ne akarjunk fölbukni a kősziklában, hanem tudjunk rád állni, az életünk biztos alapokon legyen benned. Vigyázz ránk, őrizd meg bennünket, Urunk. Tudjuk, hogy sok a kísértés, és rángat bennünket sok minden jobbra is, balra is. De kérünk, hogy tarts meg bennünket az iskolában, a munkában, a családban, döntéseinkben, mindenben. Kérjük, Urunk, hogy töltsd be a te szellemeddel az életünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt. Amen.